Ezen a mai délelőttön egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami elsőre nem tűnik olyan nagyon szelleminek. És nem az üdvösségünk szempontjából fontos, hiszen akár egy nem keresztény motivációs előadásnak is lehetne a témája. Mégis úgy hiszem, hogy rendkívül fontos az életünkben. Mert Istennek a gondolkodását, a szívét kell, hogy megértsük ebben a dologban is, és hogy megértjük, vagy nem értjük meg, az kihatással lesz a jellemünkre, az Istennel való kapcsolatunkra, az emberekkel való kapcsolatunkra, az aktuális, mindenkori lelkiállapotunkra, sőt, az egész földi sorsunk alakulására. A címet látjátok kivetítve, egy kérdés. Ahhoz, hogy ez a kérdés kifejezze, amire gondolok, valahogy így kellene hangsúlyozni: hálátlan és boldog. És rögtön utána következne egy válasz is, ami így szólna: az lehetetlen. Tehát hálátlan és boldog, az lehetetlen. A címmel rögtön egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, mégpedig arra, hogy a hálátlanság és a boldogság összeférhetetlen. De mondhatnám úgy is, hogy a hála és a boldogság összetartoztak. Szeretnék ma veletek együtt elgondolkodni azon, hogy mit jelent hálásnak lenni, mit jelent hálátlannak lenni, hogy Istennek mi a terve ezzel kapcsolatosan, és hogy milyen hatással van az életünk különböző területeire az, hogyha hálásak vagyunk, vagy pedig hálátlanok. A hála és a boldogság egy csapatban tartoznak. Tehát, hogyha ilyen foci nyelven akarnám ezt illusztrálni, akkor így rajzolnám fel, hogy a hála és a boldogság egy térfélen játszanak, egy csapatba tartoznak, és ugyanígy a hálátlanság és a boldogtalanság is. Tehát, hogyha valaki hálátlan, akkor nem remélheti azt, hogy boldog lesz. Hosszú távon a hálátlan emberek boldogtalanná válnak. De fordítva is igaz, hogy a hálás emberek mindenképpen boldogok lesznek előbb-utóbb. Úgyhogy a kérdés az, hogy szeretnénk-e boldogok lenni. És hogyha szeretnénk boldogok lenni, akkor a hálát kell választanunk a hálátlanság helyett. És ez a dolog egy nagyon gyakorlati dolog az életünkben, mert a mindennapjainkat meghatározza, áthatja, hogy hálásak vagyunk, vagy pedig nem vagyunk hálásak. Szeretnék a Bibliából egy történetet felolvasni nektek, ami Jézussal történt, a Lukács evangéliumának a 17. fejezetében található. A 11. verstől. Azt írja itt a Biblia: amikor útban volt Jézus Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembejött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papnak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, a te hited meggyógyított téged. Szerintem, ha keresni kellene a Bibliában egy történetet, ami a háláról, vagy a hálátlanságról szól, talán ez lenne a legmegfelelőbb. Mert ebben a történetben annyira világosan látszik mind a kettő, hogy van ilyen is, van olyan is, és hogy mit jelent az egyik, és mit jelent a másik. A lepra abban az időben gyógyíthatatlan betegség volt. Ha valaki ezt a betegséget elkapta, akkor nem az volt a kérdés, hogy belehal-e vagy sem, hanem az, hogy mikor. És mivel nagyon sok esetben ez egy fertőző betegség volt, ezért akik megkapták, azokat elkülönítették a társadalomtól, az életük teljesen megváltozott, beszűkült, és ez volt a szabály, ami rájuk vonatkozott, hogyha egy egészséges ember közeledett feléjük, akkor távol meg kellett állniuk, és hangosan kiáltozniuk kellett, hogy tisztátalan, 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 a kezüket a szájuk elé téve. Szóval ez egy nagyon gyötrelmes, nagyon megalázott, nagyon nyomorúságos állapot volt. Érdekes módon az ószövetségi törvény, amit Isten Mózesen keresztül adott, tartalmazott arra vonatkozó passzust is, hogy amennyiben egy leprás megtisztul a betegségéből, akkor mi a teendő? Akkor el kellett különíteni 7 napra, tisztulási szertartáson kellett átmennie, meg kellett mutatnia magát a papnak, azt követően egy idő után megint meg kellett mutatni magát, és be kellett mutatnia az áldozatot Istennek a tisztulásért, hogyha megállapították, hogy tényleg megtisztult. A probléma az volt ezzel a törvénnyel, hogy soha nem kellett alkalmazni a gyakorlatban, mert nem történt olyan, hogy leprások meggyógyultak volna. Úgyhogy akkor, amikor a rabbikat megkérdezték, hogy ha nem gyógyulnak meg a leprások, akkor miért van benne Mózes törvényében az ide vonatkozó törvény, a válaszuk az volt, azért, mert ha egyszer eljön a messiás, ő még a leprásokat is meg fogja gyógyítani, és akkor szükség lesz majd ennek a törvénynek a passzusára is. És hát Jézus, amikor eljött a földre, ez történt. Először meggyógyított egy leprást, elküldte a papokhoz. Azután ebben a történetben olvassuk, hogy meggyógyított 10 leprást, és őket is elküldte a papokhoz. Szóval szeretném ezzel érzékeltetni, hogy micsoda hatalmas csodát éltek át ezek az emberek. Ebből a nyomorult, halálra ítélt állapotukból a názareti Jézus meggyógyította őket. Azt lehet mondani, hogy teljesen új, egy új lehetőséget kaptak az életbe, tiszta lappal indulhattak. Ezért is megdöbbentő, hogy a 10 leprás, meggyógyult leprás közül csupán egy volt, aki visszatért, és hálát adott Jézus Krisztusnak azért, amit átélt. Szeretném egy picit megvizsgálni először is azt a kérdést, hogy mit jelent hálásnak lenni, és mit jelent hálátlannak lenni. A hála, illetve a hálátlanság arra fókuszál, arra irányul, amit az életben kaptam, vagy amit mások tesznek értem. Amit az életben kaptam, vagy amit mások tesznek értem. Gondold végig az életedet. Vannak-e olyan dolgok az életedben, amit úgy kaptál? Amit nem magadnak szereztél meg, hanem amit másoktól kaptál. Történik-e veled olyan a hétköznapi életed során, hogy valaki tesz érted valamit? Ugye, hogy nagyon sok ilyen dolog van? Ha végig gondoljuk az életünket, akkor nagyon sok mindenről azt mondhatjuk, hogy azt úgy kaptuk. Az 1 Korintus 4.7-ben egyenesen azt írja a Biblia, hogy ki tesz téged különbé? Mit van, amit ne kaptál volna? Ha pedig kaptad, akkor mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Sok ember úgy gondolja, hogy magának köszönheti a jót az életébe. De hogyha végig gondoljuk, akkor igazából minden javunk, amivel csak rendelkezünk, az valahol másoknak köszönhető. Másoknak szerepe van abban. Ha nem lettek volna szüleink, élnénk? Nem élnénk. Ha nem lettek volna szüleink, nem csak, hogy nem születtünk volna meg, hanem fel sem nevelkedtünk volna. Ha nem lett volna valaki, aki felnevelt volna, aki ellátott volna, aki gondozott volna, aki etetett volna, itatott volna, aki figyelt volna arra, hogy életben maradjunk az életünk első néhány évében. És azt követően is nagyon sok mindent úgy kaptunk másoktól. Végig gondolhatjuk az életünket, hogy mennyi mindent tettek értünk más emberek. A szüleink, a testvéreink, a tanáraink, és jelen pillanatban is az életünkben nagyon sok ember tesz értünk valamit. Sokszor ez számunkra teljesen természetes. Jön a postás, hozza a levelet. Tett értem ezzel valamit? Igen, tett. Felülök a buszra, és elutazok egy másik településre, és van valaki, aki vezeti azt az autóbuszt. Tett értem valamit, vagy nem tett értem valamit? Elmegyek az orvoshoz, és elvárom, hogy megállapítsa, mi a bajom, és utána a lehető legjobb terápiát javasolja nekem. Tesz értem valamit, vagy nem tesz értem valamit? Amikor bemegyek egy középületbe, és tisztaság van, és nem áll hegyekben a szemét, valaki azt rendbe tette? Igen, valaki rendbe tette. Lehet, hogy nem örvend túl nagy közmegbecsülésnek, de az a takarító vagy takarítónő is tett értem valamit. Mi nagyon sokszor természetesnek vesszük, hogy emberek tesznek értünk valamit, sőt, elvárjuk tőlük, úgy gondoljuk, hogy ez a kötelességük, és nem gondolunk arra, hogy tulajdonképpen most is kaptunk valamit. Tehát a hála vagy a hálátlanság az mindig arra irányul, amit kapunk, illetve amit valaki más tesz értünk. A kérdés, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Ahogy mondtam, észre sem vesszük, természetesnek tekintjük, elvárjuk, vagy pedig hálásak vagyunk érte. Ebből a történetből, amit az imént elolvastunk, egy Biblia verset szeretnék most kiemelni, amit ez az egy meggyógyított leprás tett, amit róla ír a Biblia. Ugyanis ebben az egy mondatban megtalálható a hálának négy fontos mozzanata. Nézzük ezt a mondatot. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Íme egy hálás ember. Nézzük meg akkor, hogy mi az a négy mozzanat, amit ennek a meggyógyított embernek a reakciójából láthatunk. A hálának az első lépése az, hogy észreveszem. Nézzétek, mit ír a Biblia? Amikor látta, hogy meggyógyult. A többiek nem látták, hogy meggyógyultak? Valószínűleg ők is látták, csak ez az ember másképpen látta. Ez az ember észrevette, hogy ez történt. És hogy ki az oka annak, hogy ez a dolog megtörtént az életében. Nem csak úgy a légüres térbe elfogadta, hogy hát jó van, eddig leprás voltam, de most egészséges vagyok. Hanem felismerte, hogy ez megtörtént az életében, és hogy kinek volt szerepe abban, hogy ez a dolog megtörtént. A hálának az első mozzanata az, hogy észreveszem, amit kapok, és észreveszem, amit mások tesznek értem. Ez egy teljesen új szemlélet. Te észreveszed, amit kapsz. Észreveszed, amit mások tesznek érted. Ma szeretnék az életnek tipikus területeire felhívni a figyelmet. És azért lehet, hogy sokszor fogom ma mondani. Férjek, észreveszitek, amit a feleségetek tesz értetek? Feleségek, észreveszitek, amit a férjetek tesz értetek? Sok feleségnek természetes, hogy a férje dolgozik és hozza haza a pénzt. Ha feleség vagy, mikor mondtad utoljára a férjednek, hogy köszönöm? Férjek, lehet, hogy sokszor természetesnek veszitek, hogy tiszta az alsógatjátok, meg az oknitok. Mikor köszönted meg utoljára a feleségednek? Mikor vetted észre egyáltalán utoljára, hogy ez nem magától van, hanem valaki ott van a háttérben. A hálátlanság ott kezdődik, amikor nem vesszük észre azokat a dolgokat, amiket kapunk, amiket mások tesznek értünk, a hála pedig ott kezdődik, amikor észrevesszük. Látjátok, ez az ember meglátta. És amikor meglátta, amikor észrevette, akkor elindult benne a hálának egy folyamata. De ez még csak az első mozzanata a hálának. Mi volt a második mozzanata a hálának? Az, hogy értékelte. Mert hogy a másik kilenc is biztos észrevette, és előttük se volt elrejtve bizonyára, hogy kinek köszönhetik ezt a változást, de ők nem értékelték. Legalábbis nem értékelték úgy, mint ez az ember. Szóval a következő lépése a hálának, amikor értékelem. Észrevettem, hogy mit kaptam, hogy mit tettek értem, és ezt értékesnek tekintem. Ez egyfajta irányultság. Ez az ember szívének egy hozzáállása. Amikor megtanulom értékelni azokat a dolgokat, amiket kapok, és amiket mások tesznek értem. A hálás ember értékeli. A hálátlan nem értékeli, hanem mit csinál? Ahogy mondtam, természetesnek veszi, sőt, úgy gondolja, hogy jár. Amikor a postás kihozza a levelet, úgy gondolod, hogy hát ez a világ legnormálisabb dolga, nekem ez jár. Sőt, ha nem jön időben, Ha nem úgy köszön a postás, ha nem úgy mosolyog, akkor még nekem áll feljebb. Amikor bemegyek a boltba, úgy gondolom, hogy nekem az jár, hogy az eladó hason csusszon előttem. És fürkészze minden kívánságomat. És nem veszem észre, hogy ő tesz értem valamit. Ja, persze, kap érte fizetést. De azt nem tőlem kapja, egyenesen, direktbe. Értitek? Szóval értékelem. A harmadik mozzanata a hálaadásnak az, hogy ezt ki is fejezem. Mit csinált ez az ember, amikor észrevette, hogy mit tett vele Jézus, és amikor rájött, hogy ez egy nagyon értékes dolog, akkor visszafordult, visszatért, és elment Jézushoz. És mit csinált, amikor odaért? Azt mondja, hogy hangos szóval magasztalta az Istent. Tehát kifejezésre juttatta azt, hogy hálás vagyok, köszönöm neked, Istenem, köszönöm neked, hogy jár a posta, köszönöm neked, hogy van busz, köszönöm, hogy van orvosi rendelő, hálát adok neked azért, hogy a gyerekeim járhatnak iskolába, hálát adok neked azért, hogy óvodába is járhatnak, és egy kanyi vasat se kell fizetnem ezért. És így tovább. Egy csomó dolog, amit természetesnek veszünk, az azért van, mert emberek tesznek értünk valamit. Mert ezt úgy kapjuk. És mennyire fontos az, hogy ezt kifejezzük. A hálás ember kifejezésre juttatja azt, hogy észrevettem, amit kaptam, észrevettem, amit tettek értem, és ezt értékelem, és ezt kifejezésre juttatom. A negyedik mozzanata a hálaadásnak, a hálának az, hogy viszonzom. Mit csinált ez az ember? Odaborult Jézus lábához, és imádta őt. Ő ennyit tudott adni Jézusnak. Jézusnak nem volt szüksége gyógyításra. Nem volt szüksége más dolgokra. De akkor, amikor ez az ember leborult, és illette őt, és imádta őt, és azt mondta, hogy köszönöm, akkor visszaadott neki valamit abból, amit ő tőle kapott. Látjátok? A hálás ember észreveszi, értékeli, kifejezésre juttatja, és viszonozza azt, amit kapott, amit más emberek tesznek érte. Azt szeretném kérdezni ma, hogy te hálás ember vagy? Vagy pedig hálátlan? Hogyha egy 10-es skálán osztályoznod kellene, hogy mennyire vagy hálás, vagy mennyire vagy hálátlan, úgyhogy a hálás a 10-es, és a hálátlan a 0, akkor hova tennéd magadat? Én úgy látom, kedves barátaim, hogy szemléletformálásra van szükségünk ezen a területen. Látjátok, hogy ez nem egy olyan kérdés, nem egy olyan téma, amilyen nagyon-nagyon-nagyon szellemének tűnik. És nem is az örök üdvösségünkről szól. De mégis úgy hiszem, hogy egy isteni gondolkodásmód, egy isteni szemlélet tükröződik benne, amit kellene, hogy felismerjünk és elsajátítsunk. Mit gondoltok? Hogyan fejezhetjük ki a hálánkat? Mit tehetünk, amivel kifejezzük, hogy észrevettük, értékeljük, viszonozzuk? Én azt látom, hogy három eszközünk van arra, amellyel hálásak lehetünk. Az első a szavaink. Amikor azt mondom, hogy köszönöm. Amikor azt mondom, hogy dicsőség neked, Istenem. Nézzétek, a Biblia azt írja, a 109. Zsoltár 103. versében. Hálát adok az Úrnak felettébb az én számmal, és dicsérem őt a sokaság közepette. Mit teszek? Hálát adok az Úrnak felettébb, mivel? Az én számmal. Hálát adok az Úrnak felettébb az én számmal. Köszönöm. Sokszor csak ennyire van szükség. Emberek viszonylatában is. De Isten felé is fontos, hogy ezt kifejezzük. Hogyan tudom még kifejezni a hálámat? A tetteimmel. Amikor teszek valamit, amellyel kifejezésre juttatom, hogy hálás vagyok, és értékelem azt a dolgot. A Kolossé 3.17-ben azt írja a Biblia. Amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Milyen érdekes ez a Biblia vers, figyeljétek csak meg. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek általa. Tudjátok, miről szól ez a Biblia vers? Hogy az Isten iránti hálámat tükrözhetik a szavaim, és tükrözhetik a tetteim is. Nem csak a szavaimmal tudok hálát adni, mindazzal, amit mondok, hanem azzal is, amit teszek. És érdemes elgondolkodni azon, hogy Isten felé és emberek felé milyen fajta tettekkel tudom kinyilvánítani azt, hogy köszönöm, hogy hálás vagyok érte, hogy igen, észrevettem, amit tőled kaptam, amit te tettél értem, és ezt nagyra értékelem, mert ez fontos számomra. És van egy harmadik módja is annak, ahogyan a hálánkat kifejezésre juttathatjuk, ez pedig a javaink. Amikor abból, amink van, adunk annak, akitől kaptunk, illetve aki tett értünk valamit. Azt írja a 2 Korintus 9.5-ben Pál apostol egy adománygyűjtéssel kapcsolatosan, amit a keresztény gyülekezetben végeztek, hogy és készítsétek elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hála áldozat, nem pedig, mint kényszerű adomány. Micsoda fontos dolgot mond itt el a Biblia. Akkor, amikor adományt adsz az anyagi javaidból, akkor ezt ne azért tedd, mert ez kötelező. Ne azért tedd, mert úgy érzed, hogy meg kell vásárolnom az Istentől az áldást, ezzel az adománnyal. Vagy ne úgy érezd, hogy jaj, ezt azért kell csinálnom, mert ha én nem járulok hozzá, akkor összeomlik a rendszer. Hanem a Biblia arról a megfelelő, egészséges, helyes hozzáállásról beszél, amelynek az adományozás mögött kell húzódnia. Mi az? A hála. Miért adok Istennek? Miért adok Istennek a céljaira? Mert hálás vagyok neki. Ábrahám, akiről a Bibliában olvasunk, hogy először tizedet adott Istennek mindabból, amilyen van, nem a törvény miatt csinálta ezt, mert Isten megparancsolta, ugyanis akkor még nem volt törvény. Hanem amikor visszatért egy győztes csatából, akkor kijött elé a magasságos Isten papja, Sálem városának a királya, Melkicedek, és tudjátok, mit hozott elé? 3 dolgot. Kenyeret, bort és vizet. És áldást. Kenyeret, bort és áldást. A kenyér és a bor együttes megjelenése itt fordul elő először a Bibliában, és ez egy előképe az úrvacsorának. Szóval kenyeret, bort és áldást. Megáldotta Ábrahámot, és amikor Ábrahám ezt látta, akkor viszonzásként tizedet adott neki mindebből, ami ugye csak volt. Szóval az adományozás, az adakozás, az hálából jó, ha történik. És ez nem csak az Isten vonatkozásában van így, hanem emberek vonatkozásában is. Hogy amikor valakinek adok valamit, akkor az a legjobb, hogyha hálás szívvel adom neki. Ha elmész a fodrászhoz, és azt mondja, hogy 1800 forint, és te adsz neki 2000-et, akkor valamit kifejezel fele. És nem azt fejezed ki, hogy lásd, milyen gavallér vagyok, hanem azt fejezed ki, hogy köszönöm. Amikor elmész az étterembe, és kicsit többet adsz a pincérnek, mint amit kellene, akkor azt fejezed ki, hogy köszönöm. Amikor az Úr valamely szolgájának adsz, akkor azt fejezed ki, hogy köszönöm. Értékelem, amit értem teszel. Hálás vagyok érte. Van egy kérdésem. Mégpedig az, hogy akarja Isten, hogy hálás emberek legyünk? Szerintetek. Akarja Isten, hogy hálás emberek legyünk? Ki az, aki azt mondja, hogy igen? Ó, de jó. Szerintetek miért? Miért akarja Isten, hogy hálásak legyünk? Mert egyáltalán miből tudjuk azt, hogy Isten úgy szeretné, hogy hálás emberek legyünk? Ugye hát ezt nem is nagyon kéne magyarázni. Mert a hála az a normális. Mert a hála az a természetes. Mert a hála az a jó. És ahogyan a Bibliát olvassuk, ami az Isten és ember kapcsolatában történt eseményeknek a dokumentációja, egész a teremtés kezdetétől fogva azt látjuk, hogy a hála és a hálátlanság mindenhol visszaköszön. És Isten mindenhol folyamatosan arra hívja, arra tanítja az embert, hogy legyen hálás. Az Ószövetségben különböző áldozattípusok voltak, amelyeket Isten elrendelt az ő népe számára. Volt ilyen is, olyan is. És volt közöttük egy típusú áldozat, amit úgy hívtak, hogy hála áldozat. A hála áldozat egyszerűen azért történt, hogy Izrael népe, az ott élő emberek kifejezésre juttathassák Isten felé azt, hogy hálásak mindazért, amit tőle kapnak. Az életükért, a szövetségért, az áldásért, a termésért, a gyermekért, az anyagi javakért és mindenért. A lelki, szellemi, fizikai áldásokért. És amikor az izraelita családok eljöttek, hogy hála áldozatot mutassanak be Istennek, akkor lakomát ültek, és az egésznek az volt a célja, hogy kifejezzék Isten felé, hogy mennyire hálásak azért, amit tőle kaptak. Azt írja a Biblia a Kolossé 2:6-7-ben. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Az utolsó mondatra szeretném felhívni a figyelmeteket, a hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Istennek az a célja velünk, hogy egyre előrébb jussunk a hálaadásban. Szóval a kérdés az, hogy Isten miért akarja, hogy hálásak legyünk? Mi lehet ennek a magyarázata? Az, hogy a hála és a hálátlanság is megváltoztat. Megváltoztat. Gondolj bele, a hála is megváltoztat pozitív irányban, és a hálátlanság is megváltoztat negatív irányban. Szeretnék egy picit beszélni arról, hogy milyen hatása is van a hálának vagy a hálátlanságnak az életünkben, a környezetünkben. Három területet szeretnék megemlíteni. Először is, hogy milyen hatása van ránk a hála vagy a hálátlanság. Egy picit segítsetek nekem, jó? Képzeljünk el egy hálás embert, aki észreveszi, amit kap, amit tesznek érte, aki értékeli azt, aki kifejezésre juttatja és viszonozza. Mi változik meg belül abban az emberben, aki hálás? Mondjatok nekem dolgokat. Önzetlenné teszi, bármit mondhattok. Mosolygossá, jobb kedvű lesz, így van. Egy hálás ember jobb kedvű, de miért jobb kedvű egy hálás ember? Elégedett, miért elégedett? Igen, mert látja az életében a jót. Így van. Látja az életében a jót. Mert a hálának pont az a lényege, hogy észreveszed a jót. És amikor hálás vagy, akkor az fókuszál téged az életben a jó dolgokra. A hálátlan embert mire fókuszálja a hálátlansága? A rosszra, így van. Az életében történt rossz, hogy mit nem kaptam, hogy mit nem tettek meg értem. És ezen gondolkodik, és e körül pörög, és ez az egész személyiségét meg fogja fertőzni, és az egész jellemét deformálni fogja. Óriási, nagyon különböző folyamatokat indít be bennünk az, hogyha hálásak vagyunk, vagy ha hálátlanok vagyunk. Isten beszéde azt mondja, hogy azokat a dolgokról gondolkodjunk, amik jók, amik igazak, amik dicséretre méltóak. Az életünkben levő jó dolgokra. Azt mondja Isten igény, hogy számoljuk meg az áldást az életünkben egyenként. Számoljuk meg, gondoljuk végig, csináljunk róla listát, ha akarjuk, fejezzünk be úgy egy napot, hogy Istenem, ma mit kaptam tőled? Vagy mit kaptam másoktól? Vagy mit tettek értem az emberek? És amikor ezekre fókuszálunk, az meg fogja változtatni az életünket. Kitágul a lelkünk. Ha hálátlanok vagyunk, beszűkülünk. Ha hálásak vagyunk, akkor nagyvonalúak leszünk, akkor pozitívak leszünk, akkor felemelőek leszünk másokra nézve is. Hogyha hálátlanok vagyunk, akkor pedig ilyen szorongók leszünk, ilyen zsugoriak leszünk, ilyen magunk körül forgolódók leszünk. Mondhatnám azt is, hogy a hála vagy a hálátlanság olyan, mint egy kapu a szíveden, amit vagy kinyitsz, vagy bezársz. A hála kinyitja a szívedet, a hálátlanság bezárja a szívedet. Hogyan hat a hála vagy a hálatlanság az Istennel való kapcsolatunkra? Igaz, nagyon hasonlóan. Amikor észreveszem, hogy Istentől mennyi mindent kapok, és hogy ő mennyi mindent tett értem, amikor értékelem ezt, amikor kifejezésre juttatom, amikor viszonozom, akkor milyen lesz az Istennel való kapcsolatom? Szorosabb, kiegyensúlyozottabb, boldogítóbb, felemelőbb. Miért? Mert látni fogom, hogy van egy jó Istenem, aki áld engem, aki szeret engem. Isten az ő szeretetét abban mutatta meg leginkább irántunk, hogy feláldozta értünk a legdrágábbat, akkor, amikor mi még nem is éltünk, amikor még bűnösök voltunk. Sokszor mi emberek, még keresztények is, azt, hogy Isten mennyire jó hozzánk, mennyire szeret minket, mennyi jót tett velünk, azon mérjük le, hogy milyen vastag a bukszánk, vagy mennyire vagyunk egészségesek, hogy a földi életben mennyire prosperálunk. De ez nem helyén való. Ez csak a jéghegy csúcsa, barátaim. Az csak a jéghegy csúcsa. Amit az anyagi, fizikai világban Isten érte tesz, az csak a jéghegy csúcsa. Ami a víz alatt van, a felszín alatt van, azt már megtette. Akkor, amikor Jézus Krisztust feláldozta, érted engesztelő áldozatul, mert ő általa és ő benne mindent megkaptál. Nagyon fontos, hogy legyünk hálásak Isten iránt. A harmadik terület az emberi kapcsolatok. Hogy hogyan hat a hála vagy a hálátlanság az emberi kapcsolatainkra. Mielőtt erre rátérnék, hadd olvassak fel még egy igét, a Római Levél első fejezet 20.-21. versét. Itt arról van szó az egész szövegkörnyezetben, hogy Istennek az ítélete, Istennek a haragja is jelen van ebben a világban, mindazok ellen, az emberek ellen, akik hitetlenek, akik gonoszak, akik tudatosan ellenállnak az Isten jóságának. És utána arról beszél ez a szakasz, hogy Istennek az örök hatalma, istensége, a léte, az észrevehető, felismerhető a teremtett világon keresztül. Akkor, amikor az ember józanul, gondolkodik azon, hogy honnan lett ez a csodálatos, gyönyörű, intelligens világ, amiben élünk, akkor nem juthat más következtetésre, mint hogy van Isten, aki ezt az egészet létrehozta. És ebből a szakaszból való ez a két vers. Isten örök hatalma és isteni természete ugyan emberi szemmel nem látható, de mégis világosan érzékelhető, és megérthető, mert a világ teremtése óta mindenki láthatja és tanulmányozhatja Isten teremtményeit. Így tehát nincs mentség azok számára, akik felismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, sem nem adtak hálát neki. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült. Most nézzük csak meg ezt a folyamatot, és figyeljük meg, hogy a hálának hol van szerepe ebben a dologban. Tehát Isten megalkotta ezt a világot, nagyszerűvé teremtette, belehelyezett bennünket. Hogyha a mi szívünk rendben van, és normálisan gondolkodunk, akkor ebből a világból fel fogjuk ismerni, hogy Isten létezik. De amikor felismertük, hogy van Isten, akkor két út lehetséges. Nézzétek meg, mit mond itt a Biblia. Így tehát nincs mentség azok számára, akik felismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, sem nem adtak hálát neki. Amikor egy ember elfeledkezik arról, hogy mindent Istentől kapott, nem értékeli azt, és nem hálás Isten iránt, akkor mi fog történni? A gondolkodása értelmetlenné válik, a szíve ostobává, és egyre jobban elsötétül. A hála, vagy a hálátlanság egy út. Amikor a hála útjára lépsz, akkor Isten felé indulsz. Amikor a hálátlanság útjára lépsz, akkor elkezdesz Istentől eltávolodni. Elgondolkodtam azon, hogy az Éden kertben mi is történhetett ott, amikor Éva és Ádám elfordult Istentől. Ugye jött a kísértő, ezt tudjuk. És a kísértő elhitette őket. De azon gondolkodtam, hogy miért tudta a kísértő elhitetni Évát. Lehet, hogy volt benne szerepe annak, hogy elfelejtette Éva, hogy mindent Istentől kapott. Jön az a kísértő, aki neki semmit nem adott még eddig. Aki semmit nem tett érte. Csak jön a nagy szájával. És ott van Isten, akiről pedig tudja, hogy mindent neki köszönhet. Mert ő alkotta őt magát, ő alkotta neki a kertet, amiben élhet, őtőle jön minden jó. És amikor az asszony elfeledkezett arról, hogy mindent Istennek köszönhet, Tehát nem adott hálát, nem volt hálás, eltűnt a hála a szívéből, akkor kiszolgáltatottá vált az ördög kísértésének. Soha ne felejtsd el, amit Istentől kaptál, és ami Isten tett érted. Mert a hála rajta fog tartani az Isten felé vezető úton. A hálátlanság pedig le fog vinni róla. Egy picit az emberi kapcsolatokról hadd beszéljek. Szeretnék kérdezni valamit. Volt-e már olyan, hogy erőfeszítéseket tettél emberekért, de úgy érezted, hogy ezt nem értékelik? Őszintén. Ki az, aki valaha az életében már érzett ilyet? Erőfeszítéseket teszek emberekért, de úgy érzem, hogy ezt nem értékelik. Milyen érzés az? Mit hoz létre benned? Szomorúságot? Feszültséget? Csalódást? Még? Keserűséget? Haragot? Aztán? Feladást, igaz? Hát fogom én ezt csinálni tovább? Felfordulást? Elfordulást? Így van? Mindenféle fordulást? Megfordulást, elfordulást, felfordulást, lefordulást, szétfordulást, kifordulást, befordulást, mindenféle fordulást eredményez az ember. De most őszintén, hát milyen érzés az, nem? Amikor csinálod, erőfeszítéseket teszel, jó szívvel, és azt mondod, ezt nem értékelik. Édesanyák, főztök, mostok, takarítotok. Kiteszitek a lelketeket. És az a kutyaütő gyerek észre se veszi, hogy te már megint 7 halálnak halálával halva haltál, ezen a mai napon is, hogy neki meglegyen mindene. És akkor, mikor kipurcanva ágyba kerülsz, akkor sírsz, mert úgy érzed, hogy senki nem értékeli azt, amit te csinálsz. És ez nem sokáig tart, csak mint egy 15-20 évig. Milyen érzés az? Ha a gyereked azt mondaná, hogy köszönöm, ez nagyon jó volt, nagyon hálás vagyok érte, akkor mi történne veled? Igaz? Mit tesz a és mit tesz a hálátlanság? A hálátlanság kiszívja az erődet, a hála szárnyakat ad. Amikor azt látod, hogy észrevették, és értékelik, és ezt kifejezésre juttatják, és még viszonozzák is, akkor úgy érzed, hogy te vagy a madár, vagy a madarász, akivel madarat lehet fogni, a madár, aki szárnyal, és a madarász, akivel a szárnyaló madarat meg lehet fogatni, és úgy érzed, hogy igen, van értelme annak, amit teszel. Figyelj csak ide. Ha vannak olyan emberek, akik áldást jelentenek számodra, meg kell becsülnöd őket. Ha vannak olyan emberek, akik áldást jelentenek a számodra, meg kell becsülnöd őket. Miért? Először is azért, mert ez megilleti őket. Másodszor azért, mert ha megbecsülöd őket, akkor lehet, hogy még több áldást fognak jelenteni számodra. Harmadsorban viszont, ha nem becsülöd meg őket, akkor el fog apadni az áldás. És ez nem lesz, nincs másként sehogy. Egyszerűen azt szeretném, hogy ma egyfelől az Istennel való kapcsolatotokat gondoljátok végig, hogy vajon hálásak vagytok-e Istennek, de bocsássatok meg, talán még egy picit jobban szeretném, ha ma az emberi kapcsolataitokat gondolnátok végig. Hogy hálásak vagytok-e? Hálás vagy-e a szüleidnek? Akármilyen idősek legyenek is. Tehát észreveszed-e, értékeled-e, kifejezed-e, viszonzod-e? Hálás vagy-e a feleségednek, a férjednek? Hálás vagy-e a beosztottaidnak, ha főnök vagy? Vagy csak rugdalod őket? És még egyet tekersz azon a kínzó eszközön. Hadd szakadjon bele. Igaz? Azt látom, hogy ma a munkahelyeken a főnökök, a tulajdonosok nagyon sok esetben egyszerűen nem hálásak. Úgy gondolják, hogy neked ez a kutya kötelességet, hogy ezt csináld, és ha nem csinálod úgy, ahogy én szeretném, akkor majd jól kirúglak. És nem veszik észre, hogy ez nem jó motivációs rendszer. Mert ez felőrli az embereket minden szempontból. Hogyha elismernék, ha megbecsülnék, ha azt mondanák, nagyon jól csináltad, akkor sokkal jobban menne. Ha főnök vagy, bárhol, bárki tartozik a te hatásköröd alá, akkor változtasd meg a módszereidet. És kezd el értékelni azt, amit az embereid csinálnak. És meg fogod látni, hogy ez sokkal célra vezetőbb. Szóval az élet mindent előtt, a gyülekezetben. Ha látod azt, hogy valaki valamit tesz érted, valakitől valamit kaptál, akkor juttasd kifejezésre felé, és köszönd meg. Észre kell vennünk, és meg kell tanulnunk azt, hogy kifelé hogyan tudjuk a hálánkat kifejezni. Van, aki felé elegendő, hogyha a szavainkkal tesszük. Egy édesanyja nem föltétlen várja azt, hogy a gyerekei, nem tudom én, leboruljanak előtte mély alázattal, és magasztalják őt hangos zsoltárénekekkel. Egyszerűen csak arra vár, hogy azt mondja, hogy köszönöm, és kapjon két puszit érte. És lehet, hogy ugyanez a helyzet a férjekkel, vagy a feleségekkel. Lehet, hogy elegendő csak a köszönöm. Lehet, hogy van, aki felé ennél többet kell adni, mert valamilyen módon a tetteimmel kell kifejezésre juttatni. Egy kis ajándékkal, egy szál virággal, valami szívességgel, amit én is megteszek érte, anélkül, hogy kérte volna, amiből érzi azt, hogy én észrevettem, amit ő tett értem. És vannak, akik felé az anyagi javainkkal kell kifejeznünk. Hogyha eljön hozzád egy köműves, és megépíti neked a, nem tudom én, a mellékhelységedet, a fészert, nem mondhatod a végén neki azt, hogy ó, annyira hálás vagyok ezért. És tényleg nagyon-nagyon értékelem, amit értem tettél. És tényleg kevés olyan jó köműves van, mint te. Úgyhogy nagyon hálás vagyok az Úrnak is, és kívánom, hogy Isten áldjon meg téged. Hanem akkor kell, hogy adjál neki valamit. Mert különben legközelebb nem tud senkivel se jót tenni, se veled, se mással. Szeretném, hogyha értenétek ezt, és hogy átszínezni az egész gondolkodásmódotokat. És nagyon fontos, hogy megértsük ugyanez a helyzet a gyülekezetekben a főállású szolgálókkal. Hogy amikor te kifejezésre juttatod a háládat felé, akkor lehet, hogy nagyon örül annak, amikor azt mondod, hogy köszönöm, dicsőség Istennek. Olyan nagyszerű ajándékokat kaptál Istentől. És annyira örülök, hogy ezt a 3 órát rászántad, hogy az ajándékaimmal engem építs. De hogyha elmegy a boltba, vagy megjön neki a villanyszámla, akkor nem írhatja meg az elműnek, hogy annyira hálás vagyok, hogy ma megint tudtam, mivel áramot csinálni a gyerekeimnek. Ez nem működik máshogy. Isten úgy rendelte, hogy dolgozz és szolgáld a közösséget azokkal a képességekkel, ajándékokkal, amiket Istentől kaptál. Akkor is, ha a gyülekezetben, akkor is, ha a társadalomban. És Isten úgy rendelte, hogy azon keresztül téged megáldjon. Akkor, hogyha az emberek észreveszik, értékelik és hálásak azért. Tudjátok, miért vannak lelkészek, főállású szolgálók, akiknek felkopik az áll? Mert nem működik a hála. Mert várjuk, de nem akarjuk viszonozni. 10-ből 1. Ez az arány. Volt 10 ember, akinek Jézus az életét megváltoztatta, ebből 1 volt hálás, és 9 nem. Gondolkodtam ezen, és el kell mondanom nektek, hogy az élet számos területén helytállónak találom ezt az arányt. 10-ből 1 a hálás. Van, amikor a keresztények között jobb ennél az arány, van, amikor 10-ből 2 is. Hálás. Isten arra teremtett bennünket, azt tervezte, hogy legyünk hálásak. A hála, és ezzel szeretném befejezni, a hála olyan jellemvonás, amit tudatosan kell kialakítanunk magunkban. Nem olvastam a Bibliában, hogy ez a Szent Szellem gyümölcse lenne. Nem olvastam a Bibliában, hogy ez automatikusan jönne létre az emberben. Csak attól, hogy Isten jelenlétében tölt időt. És a Szent Szellem megérinti. A hála az egy olyan jellemvonás, amit tudatosan kell magunkban kifejleszteni. És ezért a mi felelősségünk. De ahogy látjátok, alapjaiban határozza meg az életünk útirányát, az Istennel való kapcsolatunkat, az emberi kapcsolatainkat, a pillanatnyi lelki állapotunkat és az egész sorsunkat. Én amióta ezen gondolkodom, azóta próbálom elsősorban magamat vizsgálni. Ezt általában minden témával így teszem. Ezzel is. Már hetek óta ezen gondolkodom. És próbálok odafigyelni arra, hogy vegyem észre. Hogy értékeljem. Hogy juttassam kifejezésre, és ahogy lehet viszonozzam. Mindazt, amit kapok, és amit mások tesznek értem. Hidd el, tényleg megváltoztatja az embert. És mindazt, ami az ember közül körül van. Két ige. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, írja a Biblia a 103. Zsoltár első második versében. És amit már mondtam, abból csak ez a egy kifejezés, és a hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Ámen. Kis szórólapon az volt, hogy ez egy szemléletformáló üzenet lesz, remélem, hogy így történt. Gyertek, imádkozzunk!